Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, úrvacsorára készülő bűnbánati istentiszteletünk kezdetén, fennállva a 167. dicséretnek énekeljük az első versét. A 167. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót. Foglaljunk helyet. Néha nem minden út az Úr útja. Keresztelő János elmondta, készítsétek az Úrnak útját. Jézust várták ezzel az útkészítéssel, Jézusra készültek. Hát ami most az Aradi utcában készül, az nem segítette az ideérkezést, sőt akadályozta. Egy kicsit később kezdünk ezért, mégis remélem, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Énekeljünk a 460. dicséretet, magunkról egy kicsit. Amint vagyok sok bűn alatt, három verset énekeljünk. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ezzel a hittel, ezzel a reménységgel jöttünk ezen a kora estén ma is te hozzád, hogy akármint vagyunk is, te el tudsz így fogadni bennünket. Urunk, jöttünk a terheinkkel, jöttünk a kétségeinkkel, és jöttünk, megvalljuk orcánk pirulásával is te eléd, sok minden van mögöttünk, örömök is, nehézségek is, küzdelmek is, olyan dolgok is, amelyekre előtted nem vagyunk büszkék. Köszönjük, hogy minden időben nyitva van a te ajtód, és köszönjük, hogy mindig azzal a reménységgel jöhetünk, hogy amint vagyunk, Te így elfogadsz bennünket. Amint vagyunk, bűnök terhe alatt, elfogadod a mi bűnbánatunkat, és hogy elkészítetted ott a kereszten számunkra a bűnbocsánatot. Urunk, másképp nem is élhetnénk, hiszen ha nem ezzel a reménységgel jöhettünk volna most hozzád, és jöhetnénk hozzád minden időben, akkor távol kellene maradnunk. Hiszen tudjuk, nincs igaz ember, nincs egy sem, mindenki bűnös. De tudjuk, hogy nálad készen van a bűnbocsánat. Köszönjük, hogy a te népedet ezzel a bűnbocsánattal, ezzel a kegyelmi ígérettel, ezzel a megújító ígérettel várod minden időben. Urunk, köszönjük, hogy ismerhetjük Urunknak, Jézus Krisztusnak a tanítását, az életét, és ismerhetjük az áldozatát, amit értünk hozott. Köszönjük neked, hogy mi megkapaszkodhatunk abban az igében, amely az életnek az igéje. Köszönjük, hogy megkapaszkodhatunk az örök életnek az üzenetében, amelyet nekünk eljuttattál, és amellyel bennünket megszólítottál. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy, és köszönjük, hogy mi, akik olyan sok hibát halmozunk, mégis a te néped lehetünk. Szövetséges néped, akit tetszésed szerint kiválasztottál, elhívtál, megigazítottál, magad elé állítottál, és mi mondhatjuk bátran, hogy egészen a tieid vagyunk. Tieid vagyunk, és most eljöttünk, hogy mosd meg bennünket, emlékeztess bennünket ne csak a bűneinkre, hanem emlékeztess bennünket a te szeretetedre, kegyelmedre, ahogyan megmented az életünket, ahogyan megmentetted, ahogyan ezt a döntést már meghoztad, és légy segítségünkre, hogy mi ne maradjunk ebben a helyzetben, hanem tudjunk megújulni, megerősödni, szent lelked által valóban bizonyságtevőkké lenni. Hadd legyünk olyanok, mint amilyenek te látni akartad a tanítványaidat, akik tanúságot tettek rólad, akiknek az életük, a szavuk, a kitartásuk, a hitvallásuk rólad tett tanúbizonyságot. Urunk, kiválasztottál minket, hogy ebben a korban mi legyünk a te tanúid. Kérünk, adj hozzá erőt, látod, egyedül kevesek vagyunk hozzá. Áld meg az életünket, és szólíts meg, áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, amint megírva található a Máté szerinti evangéliumban. Az evangéliumnak a 27. részében, a tegnapi szakasz folytatásában, a 27. rész első 14 versében így. Amikor megviratt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Judás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad ezt a templom kincseihez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára, temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De amikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Kedves testvérek, ahogy mondtam is, a tegnapi történetnek a folytatása van előttünk, ahogyan az események szinte óráról órára kibontakoztak akkor. Véget ért az éjszaka, mire befejeződött a per, Jézusnak a nagy tanács előtt való pere, addigra megviratt. És a főpapok és a nép vénei valamennyien határozatot hoztak Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Kicsit úgy lehetne elképzelni ezt a társaságot, kicsit erős a hasonlat, de azért mégse annyira, mint mondjuk a magyar parlamentet. Hát azt, hogy ott valamiben azonos vélemény legyen az összes képviselő részéről, igen ritka esemény tud lenni. Nem is emlékszem, hogy ezt mikor sikerült utoljára összehozni. Csak azért mondtam ezt a példát, mert a nagy tanács se volt ennél különb, hogy így fogalmazzunk. Ott is sokféle vélemény, többféle politikai párt volt, vallási nézetek is különböztek, eleve a szadduceusokkal ugye tudjuk, hogy ők a feltámadásban sem hittek, politikailag is mások voltak. Ott is előkerült egy kérdés, akkor azon vita volt. Ki ezt mondta, ki azt mondta. Most viszont azt olvassuk, hogy ebben valamennyien azt a határozatot hozták. Azt mondhatnánk, hogy ez egy egyöntetű határozat volt, ellenszavazat nélkül. Mindenki egyetértett, na nem valami jó dologgal, hanem azzal, hogy Jézust meg kell ölni. Egyébként egészen megdöbbentő, hogy senki sem akadt, aki külön véleményt fogalmazott volna meg. Senki sem akadt, aki másféleképpen vélekedett volna ebben a kérdésben. Az elit, azok, akikre a népnek fel kellett volna nézni, azok, akik ismerték a Szentírást, azok, akiknek fel kellett volna ismerni Jézust, mint Messiást, egyhangulag úgy döntöttek, hogy meg kell ölni. Rettenetes egyébként, hogyha oda tesszük mellé, hogy Izrael megígért Messiásáról van szó. Egyrészt arról van szó, akit Isten már a bűneset után megígért. Emlékszünk, ott van a kígyónak a büntetése, azt mondja Isten, azt ígéri a kígyónak, hogy az asszony utódja az ő utódjának a fejére tapos, te pedig annak sarkát mardosod, már rögtön ott elhangzik az első bűneset után, hogy Isten ezt a helyzetet nem fogja annyiban hagyni, az embert nem fogja magára hagyni, hanem el fogja taposni az ősi kígyót, a bűnt, és újra helyreállítja Isten és ember között azt a kapcsolatot, ami az ember bűne miatt, az ember engedetlensége miatt megromlott. És aztán utána pont a Máté evangéliuma sorolja fel fokozatosan újra és újra azokat a ígéreteket, amelyeket Isten tett az ő népének. Ugye tudjuk, hogy a Máté evangéliuma egy olyan evangélium, amely kifejezetten, amikor megírta Máté, az apostol, Jézus tanítványa, akkor azokra a dolgokra figyelt különösen, ami a zsidók számára fontosak lehettek. Tehát mondják úgy, hogy ezt a zsidóknak és a zsidókból lett keresztjéneknek írta. Rögtön ott az elején látjuk, hogy fel van sorolva az, hogy Jézus a Dávid utódja, az Ábrahám utódja, aztán utána csak ő foglalkozik azzal a problémával, hogy mit szólt József ahhoz, akinek jegyese volt Mária, hogy Mária a gyermeket vár. Ugye ez egy olyan probléma volt, ami egy zsidó embernek akkor eszébe jutott, hogy azért nem ilyen egyszerű ez a helyzet. És aztán utána sorra ott vannak, Betlehembe kell megszületnie, vagy legutóbb, amit virágvasárnap láttunk, a Zakariás 9:9, hogy ő egy szamárháton fog bevonulni, és még sok minden egyéb ott van, tehát pont a zsidók számára kellett volna felismerni, hogy mennyi minden, amit Isten az idők folyamán több száz évvel korábban, vagy több ezer évvel korábban már kijelentett, az beteljesedett Jézusban. Ezt a többiek nem tudták. Nem tudták a szamárháton való bevonulást, ezt csak a zsidók tudták, nekik kellett volna tudni. És ennek a népnek, akinek Isten elkészítette, akinek megígérte, és az ígéretei szerint el is küldte a megváltót, ez a nép az ő vezetői által egyöntetűen elítélte Jézust, és elutasította Jézust. Ez egy nagyon kemény történet, ez az elutasítás itt az elején, ahogyan szembe fordulnak Jézussal, és nemet mondanak. Természetesen azért ez nem igaz az egész zsidó népre, mert a Jézusnak az összes tanítványa a kezdetben zsidó, az apostolok mind, és aztán utána is nagyon sokáig elsősorban A zsidóság az, ahonnan kikerülnek a keresztjének. Az első probléma, az első vita is igazából zsidók között van, amikor a görög nyelvűek, ugye itt az István diakónus és társai, összevesznek a szintén görög nyelvű zsidókkal, és végül a nem keresztjének azok megkövezik a görög nyelvű keresztjén Istvánt, ő lesz az első vértanú. De még az is egy ilyen, mondjuk így, hogy etnikailag ugyanazon a társaságon belül zajlódó probléma, vagy amikor Pál apostol megy, először a zsinagógákba megy, a diaszpóra zsidóságnál, és őket szólítja meg, és majd csak lassanként csatlakoznak azok, akik nem is a zsidó néphez tartoznak. Szóval az a kép nem ilyen egyértelmű egyénenként, de mint nép, mint egység, viszont nagyon is egyértelmű sajnos ez az elutasítás, hogy ők nem engednek Jézusnak valamennyien azt a határozatot hozzák Jézus ellen, hogy halálra juttatják. És nem csak akkor volt így, ma is így van sokszor, hogy akkor, amikor Jézussal szemben kell összefogni, akkor mindenki összefog. Összefognak a hitetlenek, összefognak az ateisták, összefognak azok, akik nem hisznek eléggé Jézusban, összefognak azok, akik nem akarják őt. Ott mindenki össze tud fogni Jézussal szemben, vagy néha Jézus követőivel szemben is. Megkötözték, és elvitték, átadták Pilátusnak. Ez is olyan, mintha csak egy leírás lenne, igazából mégis iszonyatos történet. Az ő megígért messiásukat átadják a megszálló hatóságnak, átadják a pogányoknak. A pogányok kezére juttatják a zsidó messiást. Hát kicsit olyan ez, mint persze nyilván ez egy másik történet, de valahol mégis ismerjük Jeanne d'Arc-nak a történetét, aki ugye Franciaországban az angol megszállás ellen, akkor ott a középkorban indítja, élére áll a felkelésnek, és sikereket ér el, de a francia nemesség, persze bonyolultabb a történet, a francia nemesség végül úgy intézi el a neki kellemetlen harcost, Jeanne d'Arcot, hogy átadja az angoloknak, akik meg aztán utána boszorkánynak kiáltják ki, azt hiszem, és így intézik el, és közmegelégedésre megszabadulnak a hőstől. Szóval azért ez egy elég emberi történet, de itt mégis egy ilyen nagyon szörnyű helyzet van, ami pedig az, hogy átadják Pilátusnak. Persze jogilag ez érthető, vagy hát ha nem is érthető, hanem van rá magyarázat, mert hogy egyébként csak így lehet kivégezni. Ha hivatalosan akarják kivégezni, ha nem csak úgy kirángatni és megkövezni, aztán magyarázkodni a rómaiaknak, biztos ez is belefért volna, de ez sokkal jobban nézett ki. Tehát, hogy ez azért még teljesen hivatalos is volt, hogyha Pilátus ráteszi a pecsétet erre az ítéletre. Tehát legalább olyan szörnyű ez az átadják Pilátusnak, mint amikor egyöntetűen hoznak Jézus ellen határozatot. Szembefordulni Jézussal, kiszolgáltatni a pogányoknak, kiszolgáltatni a rómaiaknak, ilyen módon mondanak nemet, tagadják meg, fordulnak el, nem fogadják el a messiást. És ugye itt egy csomó ilyen történet van, ahol éppen megtagadják, elárulják, nem fogadják meg, mintha mindenki Jézus ellen fordulna. Jézus ellen fordul talán, hát ha nem is ellen, de megtagadja Péter, Judás elárulja, az ő népének a vezetői pedig halálra szánják, az emberek majd, azt még nem olvastuk, feszítsd meget kiáltanak, mindenki Jézus ellen fordul, mindenki az egész nép, és talán egy valaki van, aki még úgy nem egészen, és ez megdöbbentő módon pont Pilátus. Pilátus az, aki elkezd akadékoskodni, hogy nem találok benne bűnt, meg valahogy ez az egész olyan furcsa. De ugye Pilátus végül is hivatalból a jogot képviseli, egyébként hát a jognak is végül ilyen módon a megcsúfolása történik, hiszen egyrészt kimondja, hogy ártatlan Jézus, aztán meg azt mondja, hogy jó, öljétek meg. Tehát azért ez, nem tudom, hogy a jogászok mit szólnak ehhez, de egy kicsit, mint hogyha meredek megoldás lenne ebben a tekintetben. De hát persze tudjuk, hogy semmi nincsen abszolút igazság Istenen kívül, és az ember az bizony ilyen. Pilátusnak is jobban jön majd az, hogyha kényelmesebb, egyszerűbb megoldás, nem kell foglalkozni ezzel, meg akadékoskodnak itt ezek a zsidó vezetők. Nem ér Jézus annyit. Az, hogy ártatlan, akkor se ér annyit. Szóval a Pilátus sem mentsük fel, de azért egy kicsit mégiscsak meg lehet kedvelni őt néhány pillanatra, hogy aztán elejtsük és besoroljuk őt is a többiek közé. Kicsit meg lehet kedvelni, hiszen ő az egyetlen, aki hajlandó akadékoskodni, de ne menjünk tovább, mert ott van Judás. Judásnak a tragédiája. Jézusnak a tragédiáját, mondjuk így, ha innen emberileg nézzük, megelőzi Judásnak a tragédiája. Amit sokat beszélünk erről, és nem tudjuk megválaszolni, hogy miért tette azt Judás, amit tett. Sokfajta válasz van, némelyek a pénzről beszélnek, de aztán ugye ott meg kicsit ott bukik a dolog, hogy visszaadja ezt a pénzt. Némelyek arról beszélnek, hogy talán azért, mert úgy gondolta, hogy akkor majd megmutatja Jézus, hogy mit tud. Persze erre nincsen igazi forrás az evangéliumban, de ugye ez a megoldás pedig úgy hangzik, hogy Júdás látta Jézusnak a csodáit, azt lecsendesítette a tengert, megszaporította a kenyeret, de ez a Jézus mindenre képes. Csak valahogy segíteni kéne neki egy kicsit. Mégpedig úgy, ha olyan beszorítjuk, akkor majd meg fogja mutatni, na majd meglátjátok, és akkor majd kirobban az a felkelés. Sokan azt gondolják, hogy Iskáriótas Júdás valójában egy ilyen akkori terrorista csoporthoz tartozott, akik a felkelésért, hát ugye rómaiak szempontjából terrorista, a másik oldalról meg partizán. Tehát ugye azért ezt a zsidók szempontjából. Tehát ez megközelítés kérdése, de mindenképpen ahhoz a csoporthoz tartozott némelyek szerint, akik úgy gondolták, hogy fel kell szabadítani, harcban kell felszabadítani Izraelt a római megszállás alól, és hát ez a csoport mondjuk olyan erősek nem voltak, hogy itt szembe megtámadják a rómaiakat, de ha egy-egy római katona elmaradt, hát akkor az meg is halt valószínű. Tehát, hogy ilyen jellegű volt ez az ellenállás ebben az időben. Tehát ez a feltételezés mondatja azt, hogy Judás valójában azt akarta, hogy egy felkelés élére álljon Jézus. Ugye tőle mi sem állt távolabb ennél, hogy egy felkelés élére álljon. Fontosabb dolgokkal volt elfoglalva. Nehéz ezt így megérteni. Judás se értette meg, sokszor mi se értjük meg. Amikor Jézus bele akarjuk rángatni azokba a dolgokba, amelyek olyan hétköznapiak, vagy amelyek a mi életünkben persze nagyon fontosak, hogy Jézus fontosabb dolgokkal van elfoglalva, a világ megváltásával van elfoglalva, meg a mi életünknek a megmentésével van elfoglalva. Egyébként egészen megdöbbentő, és talán sokan nem is értették meg, hogy Jézusnak nincs olyan társadalmi programja, amiben meg akarná változtatni a társadalmat. Sehol nem beszél arról, hogy mostantól fogva pedig osszuk szét a vagyont mindenkinek, és akkor innentől kezdve mindenkinek pontosan ugyanannyit kell adni. Arról sem beszél, hogy a rabszolgákat fel kell szabadítani. Tehát egy csomó minden, amit úgy elvárnánk Jézustól a mai gondolkodásunk szerint, Jézus nem beszél erről. De arról beszél, hogy van megváltás, meg van örök élet, és hogy ez az evangélium mindenkinek szól, arról beszél, ami igazán fontos. A társadalom az változik, hol így, hol úgy, nem tudom, hogy javára-e, ebben nem mernék állást foglalni ebben a helyzetben. A vélekedések, a különböző helyzetek változnak, valahogy mi mindig azt hittük, hogy van valami fejlődés, nekem még itt tanították, nem tudom a testvérek, hogy emlékeznek, mert hogy a feudalizmus azért csak jobb volt, mint az a rabszolgatartó társadalom, annál meg a kapitalizmus még jobb volt, és ugye nekem még azt tanították, hogy a szocializmus meg aztán még jobb, de aztán erről kiderült, hogy ez teljes tévedés, félreértés az egész, nem így van. Szóval innentől kezdve úgy gyanút fogtam a többire nézve is. Szóval igazából Jézus nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, hanem fontosabb kérdésekkel. Ha tehát Júdás valóban ezt akarta, akkor nagyot tévedett. Minden esetre bármit is akart Júdás, rájött, hogy ez nem volt egy jó ötlet. Rájött, hogy ez a dolog nem úgy alakul, ahogy ő gondolta. Ezek szerint nem ezt gondolta, valami másra várt. Nem tudjuk, hogy mit, csak találgatni tudunk, valami másra várt. És akkor, és Júdás... Nem tudom, hogy tudta-e, vagy megértette-e, hogy Jézus a messiás. Azt gondolom, hogy igen. És akkor innentől kezdve még szörnyűbbé vált a helyzete, elárultam a megváltót. Elárultam a messiást. Szembefordultam az Isten küldöttével. Nem ezt akartam, talán, de mégis ezt tettem. És akkor történik, hogy megbánja a tettét. Judás megbánja a tettét, de az út, amit választ, az nem egy jó út, nem a megfelelő út. Odáig, hogy visszamegy és visszaadja a pénzt, az jelzi azt, hogy ő valóban valami történt benne, nem így akarta, megbánta, és visszaadja a pénzt. Ugye itt a pénzzel elindul egy kis történet innentől kezdve, tehát csak nem hagyják ott már a templomba a pénzt a zsidó vezetők, ha már egyszer visszakerült, akkor valamit kellene vele kezdeni, és akkor egy újabb határozat határozatot hoznak. Egyébként milyen megdöbbentő, nem? Hogy hoznak egy határozatot, hogy Jézust meg kell ölni. Aztán utána 30 ezüstről is hoznak egy határozatot, ami mondjuk ehhez képest, hogy akár csak egy ember, egy ártatlan embernek a megölése, hát még a Messiás megölése ehhez képest. De hát ez is határozat, meg az is határozat. Ugye itt is egyet kell érteni végül, és megvásárolják a fazekas mezőt az idegeneknek temetőül. Ugye tudjuk, hogy a zsidók nem temetkeznek egy helyre a nem zsidókkal, hanem külön hely van, aminek nem jár le a megváltása, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Tehát már akkor is voltak ilyen vallási elképzelések, és hát ez lesz a megoldása a 30 ezüstnek. Egyébként megdöbbentő a történet, valahogy úgy összerakva a kettő egymás mellett, hogy ugyan Judás nem találkozik Jézussal, de Péter igen. És Péter a megtagadása után Jézus foglalkozik vele, sőt előre foglalkozik vele, mert megmondja, hogy én tudom, hogy mi fog történni, és ugye mire Kakas megszólal, addigra Péter valóban megtagadja, és akkor Péter is rájön, hogy Jézus előre tudta. És aztán utána pedig azt, hogy amikor majd a feltámadás után találkoznak, akkor Péter végül is elnyeri Jézusnak a bocsánatát, és átélheti azt, hogy Jézus megbocsátott neki. Tehát, hogy Jézus így viszonyul Péterhez. Mi történik Júdás és a főpapok között? Elmegy, és azt mondja, hogy visszaadom, mert ártatlan vért öntöttem. Mit mondanak erre? Mi közünk hozzá? Ez a te dolgod. Annyira hidegen hangzik egyébként, még így emberileg is. Mi közünk hozzá. Ilyen a sátán, így működik, hogy először csalogat, először átver, és aztán azt mondja, mi közöm hozzád. Te csináltad, magamra hagy. És csak egy valami tud megmenteni, az Isten szeretete, semmi más. Lehet, hogy csalogatni tud az, hogy elforduljak az Istentől, hogy a magam kezébe vegyem a dolgokat, majd én intézem, nem, az Isten nem bízom rá, majd én intézem, Judás intézi, de aztán utána a gonosz az magára hagyja. És annyira magára hagyja, hogy végül öngyilkos lesz. Mennyire más az Isten a bűnössel, mint az, akit megnyer a sátán. Akit megnyer a sátán magának, az nem remélhet semmit. Semmit nem remélhet. Nincs menekvése annak az embernek. És úgy tűnik, Júdásnak sincs menekvése. Mennyire más a mi Istenünk. Mennyire más az Úr Jézus a bűnössel. Nem azzal, aki az ő akarata szerint cselekszik, mert ugye Júdás azt tette, ami kedves volt a gonosznak. De mennyire más az még Jézus azokkal is, akik vele szembe mennek és megtérnek, és akik kitartanak mellette. És kiderül, hogy a fazekasmező megvásárlása még egy ígéret beteljesedése is. Jeremiás próféta mondja meg, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek. Milyen megdöbbentő, hogy egy idézetből értjük meg azt, hogy milyen rettenetes tettet követtek el Izraelnek a vezetői. 30 ezüstre becsülték a Messiást. Tehát nem csak arról van szó, hogy ártatlanul ítélték el. Nem csak arról van szó, hogy egyetértettek egy ártatlan embernek, sőt a Messiásnak az elítélésében, hanem arról van szó, hogy mindezt 30 ezüstre becsülték. Mennyire becsülték őt, semennyire nem becsülték. Valahol emlékeztet bennünket, vagy engem emlékeztet arra, hogy nem mindenkinek ugyanolyan értékes minden. Nem mindenkinek ugyanolyan értékes a mi életünk, mint amennyire Jézusnak értékes volt, hogy az életét adta a mi életünkért. Gondoljunk bele, nem 30 ezüstre becsült bennünket, pedig mi nem vagyunk se ártatlanok, se messiások nem vagyunk, hanem bűnös emberek vagyunk. És mégis annyira becsült bennünket az Úr Jézus, hogy értünk szenvedett, a bűneinket magára vette, és meghalt értünk, hogy megszabadítson a bűnből. Ennyire fontosak vagyunk a számára. És engem erre emlékeztet ez a 30 ezüst, arra, hogy én nem 30 ezüstöt értem az Úr Jézusnak, hanem sokkal többet. Sokkal fontosabb voltam, mint ahogy ti is sokkal fontosabbak voltatok. Aztán pedig Pilátus előtt vagyunk már, a helytartó előtt, aki megkérdezi, te vagy a zsidók királya? Itt van egy kis érdekesség, mert hogy akkor, amikor Jézus a nagy tanács előtt áll, akkor a vád az, akkor azt kérdezik tőle, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia? Vagyis, hogy te vagy a Messiás? És azt mondja hogy Jézus, hogy te mondod, ezt nem tagadja le. A megoldás pedig az, hogy akkor ez Isten káromlás. De amikor odaviszik Pilátushoz, akkor már nem azt mondják, hogy azt mondta magáról, hogy ő a Messiás, mert Pilátust ez nem érdekelte volna. Pilátus nem szívesen foglalkozott, és általában a rómaiak, lehet, hogy így a keresztény üldözés után ezt nehéz így megérteni, de a rómaiak rettentő toleránsak voltak vallásilag. Őket nem érdekelte, ha valaki befizette az adót, meg később a császár szobra előtt bemutatta az áldozatot, azon túl azt hitt, amit akart. Nagyon praktikus emberek voltak egyébként, ugye az adó az kell, abból működött a hadsereg, meg a császár, meg minden, és hát az áldozat bemutatás meg érdekes módon nem annyira vallási kérdés, inkább a lojalitásnak a kifejezése volt a rómaiak számára. Ebből lesz majd a baj, mert a keresztények nem mutatnak be áldozatot a császár szobra előtt. A zsidók se, csak őket felmentették ez alól. Tehát, hogy ebből lesz majd a baj, a keresztény üldözés igazából ebből indul. De nem lehetett volna ebben a pillanatban a vallási vitákból ki akartak maradni. Egyébként is a rómaiak tudták, hogy annyi fajta vélemény van a zsidóságon belül, hogy a legjobb az, ha nem foglalnak állást, hogy kinek van igaza. Ez az ő problémájuk, vitatkozzanak egymással, ezt így próbálták megoldani. Ezért azzal vádolják, hogy azt mondja, hogy ő a zsidók királya. Mi ezzel a probléma? Hiszen maga Heródes is király volt. Az a probléma, hogy míg Heródes úgy volt király, hogy ez a császár kegyelméből volt a király, ha Jézus a zsidók királya, az lázadás. Az egy lázadás, azt mondja, hogy egy független Izraelt akar létrehozni, egy független zsidó államot, a megszállókat kizavarni. Ez így jól is hangozna, de milyen megdöbbentő egyébként, megint, hogy mi a vád, tehát azzal vádolják, hogy őket meg akarja szabadítani. Tehát, hogy azzal vádolják Jézust, a zsidóság vezetői, hogy függetlenséget akar nekünk. Tehát, hogy megdöbbentő egyébként, hogy ilyen módon, ennyire aljasul, ennyire nyakatekert módon próbálják Jézust elveszejteni. És megkérdezi tőle Pilátus, hogy ezt is bizonyítani kellene, te vagy a zsidók királya. És erre azt mondja Jézus, te mondod. Megint egy érdekes helyzet, Jézus nem taktikázik. Akkor, amikor megkérdezik tőle, te vagy a Krisztus? Nem tagadja le. Vannak idők az evangéliumban, ahol azt, mikor valaki rájön, azt mondja, még ne beszéljél róla. De ez már nem az a pillanat. Ez már az a pillanat, amikor éppen, hogy fel kellene ismerni. És amikor azt mondja, hogy a nagy tanács előtt, hogy te mondod, hogy én vagyok a Krisztus, hogy tényleg úgy van, akkor meg nagyon el kellene gondolkodni a zsidó vezetőknek, de nem gondolkodnak. Már megvan az ítélet, és megvan az elképzelés, mit csinálnak. Itt is megkérdezik, te vagy a zsidók királya? Azt mondja Jézus, te mondod. Még akkor is ezt mondja, hogyha ugye látszólag ezzel beismeri a vádat, de Jézus valóban a zsidók királya. Hát itt voltunk virágvasárnap, láttuk, hogy Jézust királyként üdvözölték, és annyira, hogy ő el is fogadta ezt az üdvözlést. Nem csak, hogy azt nem mondta, hogy ne csináljátok, hanem ő maga hozatta oda a szamarat, és ő maga vonult be, úgyhogy egyértelmű volt, és elfogadta az üdvözlést Hozsánna a Dávid fiának. Teljesen egyértelmű volt, hogy ő ezt elfogadja. Természetesen megbeszéltük vasárnap, hogy nem úgy király, nem arra vonatkozik, de mégis király, mégis ő az, aki Izraelnek a megígért királya, Dávidnak az utódja. És így kérdezi meg, te vagy a zsidók királya. Amikor viszont valahogy ugye a dolog mégsem ilyen egyszerű, ahogy kiderül, tehát Pilátus láthatóan nem érti. Ő a zsidók királya, hol a hadsereg, hol vannak a csaták, hol van a lázadás, hány katonát ölt meg, hány helyet szabadított fel, semmi ilyen nincsen, csak hogy azt mondja magáról, hogy ő a zsidók királya. Tehát Pilátusban valami úgy megmozdul. Valami megmozdul, de aztán utána valahogy mégsem jön össze. A Jézus és Pilátus közül itt a rosszabb helyzetben Pilátus van. Képzeljétek el, kedves testvérek, hogy sok helytartó volt, sok római helytartó volt, sok római tiszt volt, de csak egy valaki találkozott az Úr Jézussal. Csak egy valaki. Szemtől szembe ott állt vele az Úr Jézus. Senki másnak erre nem volt lehetősége, se előtte, se utána. Mégpedig úgy, hogy ugye ő nem egy római messiás volt, hanem a zsidóknak a messiása volt. Tehát eleve, ugye mondja Jézus, hogy nem küldettem máshoz, csak Izrael népének elveszett, vagy Izrael nyájának elveszett juhaihoz. Tehát nem is hozzájött, oda viszik hozzá, lehetősége van találkozni Jézussal. Olyan különleges alkalom, olyan különleges helyzet, ami nagyon keveseknek adatott meg, hogy a földi Jézussal szemtől szembe találkozzon. És valamit, nem tudom mit, úgy valamit talán megérzett ebből Pilátus, de hiába. Mert végül ő lesz az, aki ahelyett, hogy ott üdvösségre jutna és hitre jutna, ahelyett pont Jézusnak lesz az ítélő bírája, aki noha tudja, hogy ártatlan ki, és mondja, lemond róla, és beleegyezik ebbe. Ugye szoktuk mondani, hogy belekerül, mint Pilátus a krédóba, mint Pilátus a hiszek egybe, és nem sok helye lenne neki ott, csak azért van ott, hogy egyértelmű legyen, hogy ez egy, nem egy mese, hanem ez egy nagyon is valós történet. Pilátusról tudjuk, hogy ő egy valódi helytartó volt, tehát történetileg is igazolt a kérdés. Ugye Jézus abban a korban, amikor működött, Rómából nézve se ez a provincia nem volt egy olyan nagyon fontos, Pilátus se jutalomból került oda, azt hiszem, tehát ez ugye a világ vége volt nagyjából, vagy egy kicsit azon túl ez a környék, és hát igazából azzal nem nagyon foglalkoztak, hogy ott jöttek-mentek a proféták, meg a mesterek, meg a tanítók, tehát hogy ennek olyan nagy nyoma nincsen, de Pilátusnak van nyoma. Tehát Pilátusról tudjuk, hogy történetileg is. Jézusnak is van nyoma, de hát Jézusnak a nyoma az majd a bizonyságtevők által az evangéliumban van először. Találkozik Jézussal, és elutasítja, nem ismeri fel Jézust. A legnagyobb tragédia ebben a történetben talán a Pilátusé. Persze a zsidó vezetőké is, de ők azért mégiscsak a zsidósághoz tartoznak. Itt van Pilátus, a lehetőség, és nem ismeri fel. Kedves testvérek, hányan vannak, akik jártak már így, hogy volt lehetőségük hallani Jézusról, és nem ismerték fel. Nem tudom, hogy mennyi lehetősége van az embereknek, de abban reménykedünk sokszor, hogy egy-egy házasságkötés, vagy temetési szolgálat, vagy keresztelés, amikor olyanok is megfordulnak, akik egyébként nem a gyülekezetnek a tagjai, hát ha valami morzsát, hát ha valamit hallanak, ami elindít bennük valamit, lehetőséget azon túl, hogy természetesen ezek fontos események a adott családok számára, de bizony ez sokszor játszódik újra, hogy az emberek hallanak Jézusról, és mégis hátat fordítanak, elmennek. Azt gondolom, hogy ez a lehetőség nem csak Pilátusnak van, hanem ma is adódik. És milyen csodálatos dolog, hogy ti, akik itt vagytok, mi, akik Isten gyermekei vagyunk, nem így jártunk. Nem mentünk el, nem mentünk tovább, nem legyintettünk, nem hagytuk, hogy az Isten szent lelke megragadjon bennünket, és az övéi legyünk, és Jézusnak a követői lehettünk, ahogyan ő munkálkodott. Jézus megint nem szól semmit, mit mondanak ezek ellened, nem vitatkozik, nem magyarázkodik. Miért van ez? Hát mindenek előtt azért van, mert méltatlan hozzá ez az egész, ami ott zajlik. Aztán ezt érezzük, méltatlan hozzá. Méltatlan a messiáshoz, méltatlan az Istenhez, méltatlan az Isten népéhez, méltatlan minden tekintetben. Másrészt pedig Jézus tudja, hogy miért van ott. Tudja, hogy nem azért van ott, mert Judás elárulta, tudja, hogy nem azért van ott, mert ilyen gonoszak a nép, és tudja, hogy nem azért van, vagy nem azért következik az, ami következik, mert Pilátus nem tud kiállni egy ártatlan ember mellett. Ez mind igaz. De itt valami többről van szó. És ez a több, hogy Jézus mégis hagyja, hogy mindez megtörténjen, az, hogy ő tudta, hogy ő elvállalta ezt a keserű poharat. Hogy azért született, hogy mindaz bekövetkezzen, ami be fog következni. Azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Ezért teszi Jézus, ezért hallgat, ezért viseli el, ezért passzív, ezért nem tiltakozik, hogy mi, akik itt vagyunk, mi úgy lehessünk itt, mint Isten gyermekei, úgy lehessünk itt, mint az ő szövetségesei, az ő új szövetségének a tagjai. Ezért hallgat Jézus, ezért nem felel. Értem, értetek, értünk, mert ennyire szeretett bennünket. Mert itt látszik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Valljuk meg a bűneinket, tegyük le a vétkeinket, és fogadjuk el Istentől az ő kegyelmét, fogadjuk el a bűnbocsánatot, és kérjünk szent lelket ahhoz, hogy neki éljünk, őt dicsőítsük, és az ő akarata szerint igyekezünk cselekedni, gondolkodni, szólni a mindennapokban. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, megdöbbentő, ami történik ezekben a leírásokban, hogyan fordulnak emberek az igazság ellen, hogyan fordulnak az ártatlan ellen, és hogyan fordulnak a te választottad ellen. Urunk, köszönjük, hogy az Úr Jézus mindezt értünk elviselte, hogy ezeket a helyeket ő végigvitte, és kitartott mellettünk, és kitartott Istennek a terve mellett. Köszönjük, hogy hordozta a bűneinket, köszönjük, hogy elvégezte a mi életünknek és az egész világnak a megváltását. Urunk, megvalljuk előtted, hogy szükség volt rá. Szükség volt rá, mert a magunk erejéből nem tudunk úgy élni, ahogy azt kellene, ahogyan a te törvényed szerint szükséges lenne, ahogyan cselekednünk, gondolkodnunk, szólnunk kéne. De köszönjük, hogy nem ezen múlik az örök életünk, hanem a te kegyelmedem. És olyan jó, Urunk, hogy ebben az örvendezésben eléd jöhetünk a könyörgésekkel is. Imádkozhatunk mindazokért a testvérekért, akik betegek. Uram, többen is vannak a gyülekezetből, akik különböző betegségekben szenvednek. Te légy az ő megerősítőjük. Hallgass meg az imádságaikat, és hallgass meg a mi imádságunkat, amikor könyörgünk értük. Felépülésükért, megerősödésükért, könyörgünk az ő hitükért, és imádkozunk a betegek családjaiért. És Urunk, imádkozunk, te látod emberi kapcsolatainkat, vagy éppen azoknak a hiányát, nehézségét, küzdelmeit, terheltségét, látod életünk pillanatait. Légy kegyelmes hozzánk, légy segítségünkre, adjál bölcsességet, türelmet, segíts, hogy jobban tudjuk egymást szeretni, segíts, hogy jobban tudjunk imádkozni és könyörögni. Urunk, tarts meg bennünket abban a helyzetben, amiben vagyunk, és őrizd meg. Sokszor aggódunk egymásért is. Aggódunk a családtagjainkért, szeretteinkért, rokonainkért. Légy kegyelmes, mennyei édesatyánk, emlékeztes az imádságra, és hadd tapasztaljuk meg ezekben a dolgokban is a te szeretetedet. Hadd imádkozzak, Uram, hadd hozzuk eléd ennek az egész gyülekezetnek az ünnepét. Elutazóknak és itt maradóknak, csak most jövőknek és mindig itt levőknek, hadd imádkozzunk azért, hogy szent lelked ereje által szólíts meg bennünket, hadd szenteljünk mindannyian ünnepet a te jelenlétedben. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Holnap a nagycsütörtökön este a gyülekezeti teremben fogunk tartani istentiszteletet, és megterítjük az úrasztalát, hogy a nagycsütörtökön emlékezünk Jézusnak és a tanítványoknak az utolsó vacsorájára és az úrvacsora szereztetésére, és ebből az alkalomból hát már elég sok évvel leülünk az asztal köré, kivéve a járvány időszakot, és mint egy Jézussal egy asztalnál együtt vagyunk, hitáltal Jézussal is, és úgy úrvacsorázunk. Ez egyébként a szokott alkalmaknál rövidebb, mármint hogy nem tart annyi ideig, mint egy úrvacsorás istentisztelet, mert hogy nem kimegyünk a urasztalához egyenként, hanem mindenki egyszerre, tehát pont addig tart, míg a lelkész is úrvacsorázik, mert teljesen együtt történik mindez. Szeretettel várjuk a testvéreket, és hát nem tudjuk, hogy az útkészítés hol fog tartani, számítsanak rá, hogy esetleg akadályok lesznek. Nagypénteken itt folytatjuk, ünnepnap, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet a templomban. Nagypénteken 18 órakor a csillaghegyi passió itt a templomban. Szeretettel várunk mindenkit. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn ünnepi istentiszteletet tartunk. Mindkét nap megterítjük az urasztalát. Kedves testvérek, a záró éneket énekeljük az áldás előtt. A záró énekünk a következő 461. dicséret, mind a 6 rövidke versére gondoltam, ez egy gyors ének, és valahogy valami módon kapcsolódik, majd látjuk a mostani bűnbánati istentiszteletünkhöz is. Így kezdődik, bár bűn és kingyötör, és nehéz bár szívem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.